Örökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Svájc képviselői meghívták Ferenc pápát a június 15-16-án Burgenstockban tartandó globális békecsúcsra, írt az Ukrajinska Pravda. Viola Amgert, svájci elnök a napokban korábban találkozott a Szentatyával az olaszországi látogatásakor, és érdekes eszmecserének nevezte a lezajlott találkozót. Oroszország viszont korábban arra kérte partnereit, hogy tartózkodjanak a svájci Ukrajna konferencián való részvételtől, miután ők maguk nincsenek a meghívottak között. Minden anya békét akar, írták családszervezetek anyáknapi közleményükben, amelyet a Szent István Intézet honlapján tettek közzé tegnap. Arra kérnek pártállástól függetlenül minden magyar politikai szervezetet és minden felelős közéleti szereplőt, hogy politikájuk és megnyilvánulásaik itthon és a nemzetközi térben is egyértelműen a mi hamarabbi békét szolgálják, miután a szomszédságban 27 hónapja dúl a véres háború. A magyarok 96%-a köszönti az édesanyját anyák napján, derült ki a Kincs felméréséből. A Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért anyák napja alkalmából közölt kutatása szerint a többségnek jó a kapcsolata az édesanyjával, 10-ből 8 válaszadó napi rendszerességgel beszél vele. Magyarországon 3.130.000 anya él, akiknek átlagosan 2 gyermekük van. Nem fogadja el a kúria döntését az Építési és Közlekedési Minisztérium, és az Alkotmánybírósághoz fordul azután, hogy kiderült, nincs akadálya annak, hogy az LMP népszavazást kezdeményezzen a kiemelt beruházássá nyilvánítás ellen, közölte a tárca az RTL híradó megkeresésére. A minisztérium korábban azzal támadta a kezdeményezést, hogy az hatása lehet a központi költségvetésre, és ilyen ügyekben nem lehet népszavazást kiírni, a kúria azonban nem látta megalapozottnak ezt az érvelést. Összesen 11 jelölő szervezetnek sikerült összegyűjtenie az európai parlamenti választáson az induláshoz szükséges 20.000 érvényes ajánlást. A Nemzeti Választási Iroda elvégezte az EP választáson listát állító szervezetek ajánlásainak vizsgálatát. Megállapította, hogy 2 szervezet, az Új Alternatíva Párt és a Néppártyán nem tudta összegyűjteni a 20.000 kellő aláírást. Az önkormányzati és nemzetiségi választáson indulni szándékozó jelölteknek ma délután 4 óráig kell bejelenteniük indulási szándékukat a helyi választási bizottságnál, a vármegyei listát állító jelölőszervezetek pedig május 7-én 16 óráig gyűjthetik az ajánlásokat. Az önkormányzati választásokon megyei listákat is indít a Tisza párt, mondta el a párt alelnöket debreceni demonstrációján tegnap. Magyar Péter a református nagy templom előtt tartott nagy gyűlésen felidézte, az európai parlamenti listával induló pártok sorában a Tiszái lesz a 10-es sorszámú lista. Beszélt arról is, hogy 2 kormánypárti és 2 ellenzéki vezetésű kerületben polgármester jelölteket is indítanak, és budapesti listájuk is lesz. Anyák napjára politikai demonstrációt nem szervezünk, reagált a debreceni tüntetés hírére Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke, országgyűlési képviselője, akit az Index portál keresett meg. Tegnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a Dohány utcai zsinagógától indultak és a keleti pályaudvar előtti térhez mentek. A rendezvény kezdetén leleplezték a zsinagóga előtti Herzl-Tivadar téren, az 1944 májusa és júliusa között elhurcolt és meggyilkolt 440.000 magyar zsidó emlékére állított emléktáblát. Niedermüller Péter 7. kerületi polgármester hangsúlyozta, a magyar társadalom súlyos morális kudarca és bűne, hogy nem védtük meg zsidó honfitársainkat, és ez a bűn beleégett a nemzet történelmébe. Tel Avivban 10.000-ek tüntettek a gázai túszok hazahozatalát és tűzszünetet követelve. A demonstrálók élesen bírálták Benjamin Netanyahu miniszterelnököt a gázai konfliktus eszkalációjáért. A Hamász küldöttsége közben Egyiptomban találkozott közvetítőkkel, de új fejleményről nem számoltak be, a megbeszélésen viszont felmerült egy 40 napos tűzszünet lehetősége. Az Egyesült Államokban a rendőrség mintegy 25 palesztin barát tüntetőt őrizetbe vett, és kiürített egy tábort a Virginiai Egyetemen. Eközben az amerikai egyetemek további zavargásokra készültek fel a diplomaosztó ünnepségek idején. A diákok már több tucat egyetemen gyűltek össze, vagy állítottak fel sátrakat, hogy tiltakozzanak a hónapok óta tartó gázai háború ellen, és felszólítsák Joe Biden amerikai elnököt, hogy tegyen többet a gázai vérontás megállításáért. A tokai nobilis szőlőbirtok tulajdonosa kapta 2024-ben a borászok borászadíjat, melyet 18. alkalommal adtak át. Bárda Sarolta úgy fogalmazott, Tokajban kötelesség jó bort készíteni, mint ahogyan az is, hogy ápoljuk hagyományainkat, és a világ minden részére eljutassuk azt az üzenetet, hogy Tokajban csodaterem a szőlőtőkéken. Óriási megteszteltetés, ha egy borászt a saját kollégái választják meg a legjobbnak maguk közül, mondta. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, de fátyol és gomoly felhők képződnek, amelyekből majd zápor, néha zivatar előfordulhat, többfelé élénk szél fúj napközben. A csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitász megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2024. május 6-án, hétfő reggel szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Péteri Zsolt és Karkus István ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata a Ferenc pápától származik, és így hangzik: béke kell bölcsőkkel, és nem sírokkal teli világ. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várunk mindenkit a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan játszunk, számítunk játékos kedvű hallgatóinkra, és mindenkit csak bíztatni tudok, hogy bátran hívjanak majd minket. Elsősorban a játék öröméért, de van még két páros belépőnk. Utoljára nyerhetnek belépőket tőlünk a Masters nemzetközi díjugrató versenyre, Szilvásváradra, tehát a mai játékban még van lehetőségük, páros belépőjeggyel gazdagodhatnak, ha velünk játszanak, és egy könyvet is kisorsolunk a helyesen válaszolók között. Közben bejátszással is készültem, Székely Dáviddal beszélgetek az ingatlanpiac rejtelmeiről, közben pedig várjuk hívásukat a helyes megfejtésekkel. 9 órától hírek, majd kezdődik Közélet című adásunk. Ennek elején beszámolunk arról, hogy új katolikus óvoda épül Szerencsen, majd egy a miskolci közbiztonsággal kapcsolatos sajtótájékoztató szerkesztett változatát hallhatják, Hollósi András és Nagy Ákos képviselőjelölteket idézzük. Adásunk végén a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzési Központjának vezetőjével, Konyári Györggyel beszélgetünk, elsősorban a most érettségiző korosztálynak kínált határidős lehetőségekről. Következzen bejátszásunk.
Alapvetően viszont a hangsúlyos rész az a szóbeli rész, ahol elsősorban a diákok motivációját nézzük. Azt nézzük meg, hogy erre a plusz képzésre ők egyébként alkalmasak-e, és hajlandóak-e, motiváltak-e megtenni azt, hogy ezeken a képzéseken egyébként ezt a plusz munkát, ami ezekkel a képzésekkel jár, azt beletegyék tulajdonképpen a mindennapjaikba.
Miskolci, vagy nem feltétlenül miskolci hallgatókat vártok?
Ugye alapvetően Budapest valamennyi egyetemről lehet a budapesti központunkba jelentkezni. Az egyetemvárosaink tekintetében pedig a debreceni, a szegedi, a pécsi, a győri és a miskolci egyetem hallgatóit várjuk a képzésekre.
Kilátó című regionális műsorunkban a Zsája Kids Beach suli vezetőjével és két növendékével beszélgetünk a tehetségfejlesztéséről. Adásunkban véradási lehetőségekre is felhívjuk majd a figyelmet. Ajánlónk következik a műsorhoz Györfi Hannával, a Beach suli 13 éves növendékével.
Aztán ugye kicsit nagyobb lettem, és beiratott anyai zeneiskolába, az Egresi Bénibe, ami itt van Miskolcon. És ott a szolfés tanárom, nagyon emlékszem, hogy a mostani magántanáromhoz elvitt, hogy hallgasson meg, mert mondta, hogy hát, hogy ez a gyerek tehetséges. És utána ugye elkezdtem komolyabban énekelni, és hát ott az, hogy a visszajelzések az, hogy tényleg ügyes Hanna, és hogy mindenki mondta, hogy csodálatos a hangom, ez nekem nagyon jól esett, és megtaláltam azt a boldogságot ebbe a szakmába, úgymond.
Napról napra című regionális műsorunkban folytatjuk az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkozó összeállításunkat, most Német József Lukácsot, biofizikust, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanárát hallják.
Igen nagy atomenergia beruházásokat írtak alá a svédek is. A franciák gyakorlatilag most már rekordszinten termelnek ismét, tehát volt 2 év, amíg a Covid miatt elnapolt karbantartási munkálatok miatt visszaesett a francia atomerőműveknek a kapacitás kihasználása. Erre aztán mutogattak a mindenféle időjárás függő energiatermelők, hogy lásd, itt is van probléma, de azóta most az elmúlt évben, sőt igazából az idén igazán, már gyakorlatilag rekord kihasználtsággal működnek ezek az erőművek. Átadtak Finnországban is egy akkora erőművet, ami gyakorlatilag teljes harmadát biztosítja az energiaellátásnak, illetve a lengyelek az egész unió legambiciózusabb atomenergia építési programjába kezdtek bele.
10 órától hírek, majd mindennapi egészségünk című műsorunkban a vírusos megbetegedésekről, azok megelőzési, illetve kezelési módjairól beszél dr. Herceg László egriházi orvos.
Úgyhogy tulajdonképpen ez a járványnak a lényege, tehát ott van ugye az influenza, ott van az RS vírus, ott van a SARS-CoV-2. Na most minden ilyen járvány időszakban úgynevezett sentinel orvosokat jelölnek ki a közegészségügyi hatóság, és akkor ezeknek a sentinel orvosoknak az a feladatuk, hogyha valaki légúti megbetegedés tüneteivel jelentkezik náluk, és esetleg influenza gyanúsak, akkor mintát vesznek a torokból, beküldik a sentinel mintát, és akkor pontosan elemzik, hogy akkor milyen típusú vírus hogyan idézte elő ezt a betegséget.
11 órától hírek, majd kezdődik Mesterségem címere című adásunk. A mai adásban Kazimierné Koller Panka dekoratőrrel beszélget, különleges szakmája szeretetéről, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Most rövid ajánlónk következik.
Hát, ha egy kicsit nosztalgiáznék, akkor azért az elmúlt években sokkal több, sokkal szebb kirakat volt, sokkal több szép munkát lehetett, nem csak nekem, az egész szakmának, mert hát több üzlet volt, nagyon-nagyon sok üzlet, tudjuk, megszűnt, Turkálón lett, bank, tehát megszűntek azok a kirakat felületek. És fantasztikus jó kirakat versenyek voltak régenben Egerbe.
Azt említette a beszélgetésre készülve, hogy még annak is ideje volt, hogy az emberek azért jöttek és azért sétáltak a városban, hogy megnézzék a kirakatokat. Ez egy külön program volt.
Igen, ez egy jó pár évvel ezelőtt családi program volt. Tehát szépen hétvégén felöltöztek, lesétáltak a belvárosba, megnézték a kirakatokat, beültek abba egy fagylaltkehelyre, és ez egy általános dolog volt.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Sinkó Ferenc májusi litánia című versét Sárosi Kinga mondja el. Ezután a napi májával várjuk Önöket a készülékek elé. Délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival a Mennynek királyné asszonya imádságot, majd egyházi híreket hallgathatnak. Ezután 12:45-kor evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, romai és német nyelveken. 12:25-től Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Mindszenti József életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökötje beszél. Ezután 12:35-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunk után a népzenei kincsestárral jelentkezünk. Ezután tehát 14 óra előtt pár perccel lesz legközelebb műsorismertetésünk. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében.
fakult fénykén a sápat arc, az összekulcsolt kéz. Mögötted állok, semmit sem látok, pedig már akkor elmentél.
És nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és játszani hívom önöket. A mikrofonnál tehát Molnár Andrást hallják. Szokás szerint három kvíz kérdésre várjuk a helyes megfejtést, mindhárom megfejtés kell ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba és nyerjenek tőlünk például egy páros belépőt a Szilvásvárad Masters nemzetközi díjugrató versenyre, ami május 8-ai és 12-e között lesz. De egy könyvet is kisorsolunk, tehát három nyertesünk lesz a mai reggelen, nézzük a kérdéseket. Az első kérdésünk, hol született Pázmány Péter esztergomi érsek bíboros? A lehetőségek Vajdahunyad, Nagyvárad, Kolozsvár vagy Nagyszeben. A második kérdésünk, melyik a legmagasabb templom Magyarországon? A Szent István Bazilika Budapesten, a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyház, azaz esztergomi bazilika, a Kőbányai Szent László templom, vagy a Bátaszéki Nagyboldogasszony templom. A harmadik kérdésünk pedig így hangzik, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye hány magyarországi megyével határos? 2, 3, 4 vagy 5. Számunk 36-os körzet 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket, és ma utoljára nyerhetnek jegyeket, tehát a Szilvásvárad Masters nemzetközi díjugrató versenyre. Lesz bejátszásunk is, méghozzá a pénteki iránytűből hoztam két részletet, az ingatlan piac lesz a témánk, egy miskolci ingatlan referenssel beszélgetünk. Zenélünk és jövünk vissza.
Elmegyek, elmegyek, messze megyek, egy kék asszony elvitte a szívemet. Nem maradt utána más, csak egy dal. Nem maradt utána más, csak egy dal. Az égő szeme, szomorú kék volt és beszélt vele. Tudta, hogy nem látom többé sosem. Tudta, hogy nem látom többé sosem. Szomorú kék volt az esőtlen ég. Elfordított Fogta már gyorsan fejét, elfedte arcát és elment hamar. Nem maradt utána hó, más csak egy dal. Ha jönne egy asszony, ki engem keres, mondjátok meg, hogy a szívem üres. Magányból születhet tán még egy dal, magányból születhet ó, tán még egy dal. És beszélt vele, tudta, hogy nem látom többé sosem, tudta, hogy nem látom ó, többé sosem. Elmegyek, elmegyek, messze megyek, egy kék asszony elvitte a szívemet, nem maradt utána más, csak egy dolog. Nem maradt utána, ó, más csak egy dal. Más csak egy dal. Más csak egy dal.
Játék idő van itt a Szent István Rádió hullámhosszán, várjuk megfejtésüket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Ha mindhárom kérdésre tudják a helyes választ, következzenek még egyszer a kérdések. Hol született Pázmány Péter, esztergomi érsek, bíboros, Vajdahunyad, Nagyvárad, Kolozsvár vagy Nagyszeben? Melyik a legmagasabb templom az országban? A Szent István Bazilika Budapesten, a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékes Egyház Esztergomban, a Kőbányai Szent László templom vagy a Bátaszéki Nagyboldogasszony templom? A harmadik és egyben utolsó kérdésünk, Borsod-Abolcs-Zemplén vármegye hány magyarországi vármegyével határos? 2, 3, 4 vagy 5? Hívjanak minket bátran, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Tehát van két darab páros belépünk a nemzetközi díjugrató versenyre Szilvásváradra, ami szerda és vasárnap között lesz. Tehát a héten játszanak velünk ma is. A folytatásban bejátszásunk következik, melyből kiderül, miben tud segíteni egy ingatlan referens, akár eladni, akár vásárolni szeretnénk. Az ingatlanpiac rejtelmeibe avat be minket Székely Dávid. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Szervusz!
Szia!
Az ingatlanpiac helyzetével fogunk foglalkozni a folytatásban, pontosabban inkább azzal, hogy miért is hasznos, miben is tud segíteni egy ingatlan közvetítő, egy ingatlan referens, mivel foglalkozik egy ingatlan referens?
Tulajdonképpen talán inkább ugye első körben megfordítanám a kérdést, és egy kérdésre válaszolnék. Te mit vársz el egy ingatlan közvetítőtől? Számodra milyen egy jó ingatlan közvetítő?
Jó ajánlatokat küld, akár naponta. Uh-huh. Például.
Alapvetően ez is hozzátartozik a munkájához, emellett viszont sokkal szélesebb körben tud segítséget nyújtani. Ugye első körben a leglényegesebb feladata, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a keresletet a kínálattal összeütköztesse. Tulajdonképpen nálunk az irodánál nagyon sokan befektetők kerestek ingatlanokat, akik mint magánszemély nincs rá idejük, hogy ezzel foglalkozzanak, ezáltal minket bíznak meg. Itt ezzel már egy nagyon nagy szegmást le lehet alapvetően fedni azzal, hogyha ingatlan közvetítő segítségét kérjük ebben a tekintetben, itt mondjuk eladásnál, illetve vásárlásnál is ugyanez megvan, hogy vannak kifejezetten olyan lakások, házak, egyéb ingatlanok, amik csak a mi portfóliumban találhatóak meg alapvetően, és ez nyilván más hatására az nem megtalálható, csak hogyha felveszi velünk a kapcsolatot, és én kiajánlom neki tulajdonképpen, vagy bárki más ugye az irodából, mert effektíve ez egy csapatjáték.
Mekkora a portfólió kb. Körülbelül hány ingatlan található benne?
Jelenleg a mi irodánknál, ez folyamatosan ugye változik, de nagyjából egy ilyen 200 ingatlannal rendelkezünk. Itt ugye a családi házaktól, a panellakásokon keresztül egészen az ipari területekig, illetve csarnokokig, tehát effektíve minden létező szegmens lefedünk.
Beszéljünk a trendekről, mik a jellemzőek jelenleg a lakáspiacra, és hogyan látod a jövőt?
Alapvetően ezt nagyon nehéz egy kalap alá venni, ugyanis rengeteg eltérés lehet. Alapvetően azt vesszük észre, hogy a nagyobb városok vonzás körzetében várható némi nemű áremelkedés, viszont amik egy ilyen 15-20 kilométeres hatótávolságon túlesnek, ott inkább árcsökkenés várható alapvetően. Nehéz megmagyarázni, hogy miért. Itt település és település között is rengeteg különbség van. Ha már csak Miskolc vonzás körzetét nézzük, még mondjuk egy Nyéken vagy egy Májban kiemelkedően keresnek ingatlanokat, egy 10 kilométerrel arrébb Emődön viszont már nem ennyire jellemző, és semmivel sem rosszabb, úgymond az a település, csak nem annyira populáris.
A megközelíthetőség lehet az elsődleges motiváció?
Akár az is, és alapvetően ugye még a lakosság összetétele, ami nagyon-nagyon kiemelt szempont tulajdonképpen a vásárlásnál, illetve nyilván a munka lehetőség.
Mennyire elérzékenyek az ügyfeleitek?
Attól függ nyilván, aki befektetési szándékkal szeretne ingatlant vásárolni, ő azért eléggé árérzékeny, tehát lehetőséghez mérten a legoptimálisabb árat keresni az adott lakásért. Viszont eladásnál legalább ugyanennyire érzékenyek a magánszemélyek, mert ugye nyilván nekik a legnagyobb értékük effektíve, és ebben benne van az életük munkája, és szeretnének minél több pénzt kapni érte. Na most ebben is segítséget nyújt egy ingatlan közvetítő, hogy tulajdonképpen objektívan ítéli meg az ingatlannak az értékét, és nem egy érzelmi döntés fog hozni, hanem valójában meg tudja határozni, hogy az az ingatlan reális időn belül nagyjából mekkora összegért fog elkelni. Itt nyilván lehet pár százalékos eltérés, de nagyon sokszor van az, hogy magánszemélyek egy mondjuk Miskolcon az Avason lévő panellakást, ami mondjuk nagyjából egy ilyen 20 millió, 20-23 millió között mozog, ők 30 millióért szeretnék eladni. És ugye, mint ezt magánszemély meghirdeti, telnek a hetek, hónapok, nem igazán van effektíve telefonhívás, vagy ha van is, nem, abszolút nem komoly, és még hosszú idő után sem szeretné belátni, hogy amiatt nem keresik, mert hogy magas az ár, nem amiatt, mert hogy haldoklik a piac tulajdonképpen. Tehát ha azt vesszük, igazából egy ingatlant, ha meghirdetünk, nagyjából egy hónapon belül annak el kell kelni. Nálunk a jellemző az a 21 nap, tehát ez az átlag a statisztika alapján. Nekem volt most olyan ügyfelem, akinek 4 nap alatt kelt el a lakás, illetve az előző ügyfelemnél konkrétan 1 nap alatt kelt el az ingatlan. Nyilvánvalóan azért, mert egy optimális áron kínáltuk. Alapvetően az ingatlan értékesítőnek nem az az érdeke, hogy minél olcsóbban adja a lakást. Ugye nyilván ő is dolgozik egy bérért, neki is az az érdeke, hogy minél magasabb összeggel kelljen el. Viszont reális áron. Tehát ha valami 20 milliót ér, nem lehet eladni 30 millióért, tehát az nem reális. Alapvetően szintén egy statisztika, nagyjából 5 megtekintőből meg kell találni a vásárlót. Ha ez nincs meg, akkor valószínűleg az árazással is van némi nemű probléma, és azt azért optimalizálni kell a jelenlegi piaci árakhoz mérten, ami azért folyamatosan változik, tehát ez egy viszonylag labilis piac, és nem jelenti azt, hogy ami ezelőtt 3 hónappal 30 milliót ért, az most is annyit ér, mert ez lehet, hogy most már csak 26-ot, de az is lehet, hogy 35-öt, mert ugye bármilyen irányba el tudnak mozdulni alapvetően az árak.
Általában azért felfelé mozdulnak. Én ilyen baráti beszélgetésekből azt szűrtem le, hogy a környezetemben, aki keres ingatlant, az azt tapasztalja, hogy hihetetlen az elmúlt, főleg a Covid óta óriási robbanás volt az árrobbanás az ingatlanpiacon. Te ezt mennyire tapasztalod?
Hát, hogyha a fővárost veszük alapul, ott egészen biztos, illetve mondjuk nagyobb városokat, vagy népszerű városokat, ugye Miskolc, Eger például, Nyíregyháza, Tiszaújváros, és lehetne még sorolni a kiemelt városokat. Itt nyilvánvalóan igen, tehát itt elég jelentős áremelkedés volt az elmúlt időszakban, viszont hogyha megnézünk kisebb településeket, nagyvárosoktól már egy picit távolabb, mondjuk egy ilyen 40-50 kilométerre, adott esetben például mondjuk egy Göncöt, vagy egy Asszalót, egy Forrót, és még szintén lehetne sokáig sorolni a településeket. Ott viszont, mivel hogy egyre kisebb az a réteg, aki ezekre a településekre költözne, ezáltal egyre kevesebbet élnek az ingatlanok. És nyilván itt az ügyfelek sokszor látják, hogy de hát a szomszéd is annyiért hirdeti. Igen, fent is van egy éve a hirdetés, és valószínűleg még fent is lesz még egy évig. Tehát alapvetően az, hogy mennyiért kell el egy ingatlan, azt az ügyvéd látja, a vásárló, az eladó, illetve ha jelen van az ingatlanos. Tehát ez a pár ember tudja, hogy mennyiért kelt el. Az, hogyha valami fent van 35 millióért, az korán sem biztos, hogy nem 28-ért ment el. Mert nyilván mindenben hagynak valamekkora mozgástöret, szeretnek alkudozni az emberek, nyilván ez egyfajta magyar mentalitás is talán, de nincs is ezzel baj, hogyha megfelelő keretek között van az egész tulajdonképpen.
Az előzőekből az derült ki, hogy a bizonyos százalékért, tehát ti is sok-sok szolgáltatást tudtok a megrendelés mögé rakni, akármelyik oldalról.
Így van tulajdonképpen. Alapvetően mi sem dolgozunk természetesen ingyen, viszont egészen addig, amíg a tranzakció, az adásvétel nem történik meg, addig díjtalan a munkánk. Tulajdonképpen minket az adásvétel pillanatában ugye a foglalónál kell igazából kifizetni. Itt ez irodától, illetve személyenként is változik, valahol egy fix megállapodott összeg, valahol pedig százalék alapú. Itt nyilván a százalék is attól függ, hogy egy ingatlannal mekkora munka van, hogy ez mennyire könnyen eladható, hogy mekkora értékű az ingatlan, hogy kizárólagos szerződést kötünk-e vagy sem. Nyilván, ahol kizárólagos szerződést kötnek az ingatlan közvetítővel, jelen esetben mondjuk velem, ott egy sokkal magasabb keret az, amit én is rááldozok a hirdetésre, tehát itt azért nem ritka, hogy 80 akár 100 ezer forintot is, vagy még többet, attól függ, hogy milyen az ingatlan. Mi fizetett hirdetések formájában rengeteg oldalon, rengeteg felületen, olyan felületen is, amit magánszemélyek nem látnak, csak mondjuk ingatlanos berkeken belül van ez, mert mi ugye csapatban dolgozunk más irodákkal is. Ezért sem érdemes egyébként több ingatlanost megbízni, mert hogyha egyet megbíz az ember, és az jól végzi a munkát, akkor azt az összes többi ingatlanos is látni fogja, és össze fognak együtt dolgozni. Szóval attól is függ, hogy hány százalék. Egyébként nagyjából ez egy 3-5%-ra tehető, de nyilván ez mindig egy személyes megállapodás kérdése.
Perceken belül folytatjuk beszélgetésünket Székely Dáviddal, de most zenélni fogunk, és meghallgathatják még egyszer a 3 kérdésünket is. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Székely Dáviddal, ingatlan referenssel. Előtte azonban következzenek a mai kérdéseink, tehát három kérdésre várjuk a megfejtést. Hol született Pázmány Péter esztergomi érsek bíboros, Vajdahunyad, Nagyvárad, Kolozsvár vagy Nagyszeben? Melyik a legmagasabb templom Magyarországon? A Szent István Bazilika Budapesten, a Nagy Boldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház Esztergomban, a Kőbányai Szent László templom vagy a Bátaszéki Nagy Boldogasszony templom, illetve Borsodobó-Zemplén vármegye hány magyarországi vármegyével határos? 2, 3, 4 vagy 5? Számunk 36-os körzet, 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket. Három nyertesünk lesz a mai reggelen, ketten nyerhetnek egy-egy páros belépőt az Állami Ménes Gazdaságba, Szilvásváradra, a nemzetközi díjugrató versenyre, amely szerdától vasárnapig lesz a héten. Világkupa és olimpiai kvalifikáció is lesz egyben a Lipicai Lovas Központban. Tehát játszanak velünk, érdemes velünk játszaniuk, és egy könyvet is kisorsolunk, tehát így lesz három a mai nyerteseink száma. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, technikus kollégám pedig Péteri Zsolt és Karkus István. Egyébként holnaptól is érdemes lesz velünk játszani, ugyanis nemzetközi kutya kiállításra nyerhetnek páros belépőket, méghozzá május 18-a és 20-a között lesz ugyancsak Szilvásváradon, a hét további részében erre nyerhetnek jegyeket. Nyerteseink egyébként a jegypénztárakban vehetik majd át a belépőjegyeiket személyazonosságuk igazolásával. Most következzen a beszélgetés folytatása.
Kisebb vagy nagyobb ingatlant könnyebb eladni mostanában, vagy szerinted?
Azt az ingatlant könnyű eladni, mert jó az ára. Mind a kettőre van kereslet. Alapvetően a nagyobb ingatlanokra is, nyilván a nagy alatt a méretet értjük, vagy az értékét?
Értéket most egyszerűen.
Az értéket. Szóval nyilván egy drágább ingatlanra is megvan a kereslet. Alapvetően kevesebb megtekintőből szokott elkelni egy nagyobb értékű ingatlan, viszont lassabban is érdeklődnek, vagy kevesebb érdeklődés van effektíve, de aki mondjuk egy ilyen 60-100 milliós ingatlan néz, az általában azért tudja, hogy mit szeretne a pénzért kapni. Itt nyilván az igényeket kell ütköztetni, illetve fontos, hogy mennyire kompromisszumképes a vásárló fél, mert ugye nyilván egy ilyen összegért, mert mindenki egy olyan ingatlan szeretne, amiért megálmodott, de azért nehéz ilyet találni, úgyhogy attól függ, hogy mennyire kompromisszumképes valaki. Talán egyébként amik legjobban mennek, vagy a leggyakoribb adásvétel, az nagyjából ebben a 20 és 30 millió közötti ingatlanoknál, főleg lakásoknál van, illetve ha családi házakat nézünk, ott nagyjából ez a 35 és mondjuk 45 millió között, amit mondanék.
Az egész megyében dolgoztok?
Az iroda tulajdonképpen országos szinten, ugyanis talán mondhatom, hogy piacvezetők vagyunk, tehát az ország szinte egész területén jelen vagyunk. A mi irodánk az leginkább Borsod megyére korlátozódik, amiben ugye én is tevékenykedem, de alapvetően Cipruson is vannak például apartmanok, amikkel foglalkozunk, illetve Ausztriából is érkezett, mert megkeresés Szlovákiából is. Pesten is van az irodánktól ingatlan, amit értékesítünk, illetve nekem például Eger vonzás körzetében is szokott lenni, tehát valamelyest azért rugalmasak, mobilisak tudunk lenni.
Melyek az elsődleges szempontok, ami alapján mondjuk egy vásárló dönt? Említettünk már akár távolságot, de mondjunk még néhányat, hogy mit szoktak nagyon megnézni, és mik a legfontosabb részei mondjuk akár egy lakásnak vagy a háznak?
Hát ugye a lokáció, ugye ez a legeslegfontosabb, ahogy ezt említettük is, illetve nyilván mondjuk egy közbiztonság, ami főleg a családosoknak vagy családi házak esetében rendkívül fontos szempont tud lenni, az árértékarány, illetve a lakásnak vagy háznak az átalakíthatósága, tehát hogy sokkal jobban a saját ízlésüknek megfelelően tudják ezt személyre szabni. Nagyjából ennyi, ami talán rendkívül fontos szempont.
Mekkora önrész kell, hogy meglegyen, mondjuk, ha valaki bele akar vágni egy ingatlan vásárlásba, így tanácsot adjunk, hogy mi az, amikor ne tegyük még, vagy gyűjtsünk még több pénzt, ne a banki hitelre, vagy elsősorban a banki hitelre támaszkodjunk.
Szerintem azért egy 20% az minimum legyen meg, sőt, én inkább elővigyázatossági okokból inkább mondanék egy 30-35%-ot, én eltől kevesebbért is, mert meg tudnak kapni egy hitelt, bár ez megint ebben nem érdemes belemenni, mert ez teljesen ugye személyre szabott, nagyon sok mindentől függ, hogy ki mekkora összegű hitelt tud felvenni, de én azt mondom, hogy azért nagyjából egy ilyen 30-35% az jó, hogyha ott van zsebben, mert azért bármi előfordulhat. Nyilván egy foglalózás az alapvetően egy 10%-os előleg szokott lenni ugye a vételárhoz képest, de jobb azért, hogyha nem az utolsó garast veszi elő az ember, amikor ezt ki kell fizetni.
Gondolom nagyon gyakori, hogy költözés miatt, tehát az egyik ingatlanból ki a másikba be szeretnének, viszont el kéne adni az előző ingatlant. Ilyenkor mit lehet tenni?
Tulajdonképpen nyugodtan el lehet adni, ugyanis az adásvételnél meg lehet határozni egy bizonyos időintervallumot, amennyi időn belül ki kell, hogy költözzenek az eladott ingatlanból. Ez szintén megbeszélés kérdése, valaki 2-3 hónapot beszél meg, valaki akár egy évet is, tehát ilyen szempontból ez nem releváns, és ugye mi tudunk segíteni egy új otthont is találni az eladófélnek, és mivel ugye említettem, hogy viszonylag nagy portfólióval rendelkezünk, így azért egészen sok ingatlan van, ami az ő igényének megfelelő tud lenni, és folyamatosan jönnek be hozzánk, folyamatosan vannak megkeresések, tehát én azt mondom, hogyha egy ingatlanos valakinek nem talál mondjuk egy maximum 2-2,5 hónapon belül az ő számára megfelelő ingatlant, akkor szerintem nem jól végzi a dolgát.
Gondolom azért előfordulnak nagyon válogatós ügyfelek is.
Persze, nyilván van azért ilyen, mindenhol találkozik ilyen az ember. Ilyenkor az a feladatunk, hogy egy picit visszahúzzuk a földre az ügyfelet, mert nyilvánvalóan mondjuk 25 millió forintért nem fog kapni egy padlófűtéses, plafonhűtéses, nem tudom én, kocsonában forgó palotát. Itt el kell tudni dönteni, hogy mekkora az összeg, amit ő szeretne ráfordítani egy vásárlásra, és ehhez mérten kell az igényeket belülni. Ebben is tudunk segíteni, hogy nagyjából azért a pénzért mi az, ami elvárható, és mi az, ami már irreális, mert valljuk be, mindenki azért egy picit többet szeretne kapni a pénzért, mint amit valójában egyébként ki is fizet.
Gondolom egy ingatlan vásárláskor nagy feladat, hogy több helyre, akár 10-15 helyre el kell kísérni egy ügyfelet, hogyha úgy van. Van ennek egyszerűbb módja, tehát vannak olyan ingatlanok, amiket mondjuk interneten képek alapján ki tudnak szűrni, gondolom, de milyen technikákat használtok arra, hogy bemutassátok az ingatlanokat?
Hát ugye nyilván az első, és talán a legfontosabb az ugye a megfelelő képek, amit talán egy ingatlanos profiban csinál, mint egy magánszemély, ugyanis mi azt mutatjuk meg az ingatlanból, amire általában kíváncsi a vásárló. A megfelelő szögeket, megfelelő fényt használunk, és nyilván a terek nagyságát érdemes bemutatni első körben, illetve egyéb olyan dolgokat, ami mondjuk emeli az ingatlannak az értékét. Nyilván nem elfedve az ingatlannak a hibáit, mert ha ez is látható a képen, akkor ezzel már egy felesleges utazás effektíve meg van spórolva. Emellett, amit még nagyon kedvelnek az ügyfeleink, azok a videós bemutatók. Itt azt figyeltük meg, hogy a virtuális sétától sokkal jobban szeretik a videót. Valahogy sokkal emberközelibbnek, nem is tudom mi a jó szó erre, érzik, és jobban átlátják, mint egy virtuális sétával az egészet. Tehát alapvetően ezt a kettőt mondanám, ami talán így a legfontosabb.
Hogyan látod a jövőt? Szerinted mit hozhat mostanában az ingatlanpiac?
Sok erről azt halljuk, hogy nagyon rossz most a piac, haldoklik, nem lehet eladni, nem lehet jó áron venni. Ehhez képest mi a múlt hónapban az irodával rekordot döntöttünk, több mint 28 tranzakció volt nálunk. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy majdnem napi egy adásvétel történt. Nem úgy veszük észre, mint hogyha nem lenne jó most jelen pillanatban a piac. Szerintünk a tavasz beköszöntével ez is fellendült. Tavaly az év vége felé ott egy picit lecsillapodott mondjuk a november-decemberi hónapban, viszont januártól mi úgy veszük észre, hogy azért most újra lábra állt.
Hogy látjátok, hogy mi befolyásolja például az évszakok, tehát hogy például tavasszal többen szeretnének vásárolni, akár eladni, vagy vannak ilyen megfigyelések? Vagy akár politikai döntések, világpolitika, háború van a szomszédban, mi minden befolyásolhatja az emberek kedvét, döntését?
Tulajdonképpen minden befolyásolja igazából, mint a forintnak az alakulását, nagyon nehéz meghatározni. Nyilván rá lehet húzni a világpolitikára is, de nem gondolnám, hogy mondjuk Pilisvörösváron Magdi néni emiatt szeretné eladni a lakását. Leginkább szerintem, ami befolyásolja, az mindig az új év. Valami miatt szeretik már lezárni az évet, és ha jön egy új év, akkor mondjuk ezzel kezdeni, hogyha vannak ilyen tervek, hogy éppen vásárlásra vagy eladásra adják a fejüket, az talán itt figyelhető meg, de nem lehet ebből sem levonni nagyon-nagyon messze menő következtetést, mert ugye itt irodán belül is néha csinálkozunk, van olyan év, amikor mondjuk a decemberi hónap az egyik legerősebb, most az idei december, illetve a legutóbbi december, ez pont nem erről szól, tehát nagyon nehéz ezt meghatározni, hogy mikor lendül fel, mikor kevésbé. Valamelyes biztos, hogy a gazdasági helyzet is közrejátszik, amikor mondjuk egy picit talán egy átlag család jobban tud megtakarítani, akkor talán jobban elgondolkozik, hogy mondjuk a szűkösebb lakást egy picit nagyobbra cserélni, de egyértelműen nem lehet ezt kijelenteni.
Mi a tapasztalatod a kormány támogatásaival kapcsolatban? Mennyire befolyásolják például a falusicsoknak nevezett támogatási forma? Elindította azt a folyamatot, amit vártak tőlem?
Alapvetően úgy gondolom, hogy igen. Tehát ez mondjuk egy elég erős befolyásoló tényező. Nagy valószínűséggel az év eleje az ezért is szokott mindig vagy sokkal jobb, vagy sokkal rosszabb lenni, mert mindig várnak egy új bejelentést évvégén az emberek, illetve év elején, és azért ez erősen rán tudja nyomni ilyen szempontból a bélyegét. Nyilván itt, hogy ez kinek alkalmazható, kinek nem, ez azért mindig egy személyes konzultáció, amikor azért ezt egy picit bonyolultabb beszélni, hogy mikor érdemes, illetve milyen feltételekkel, de alapvetően azért ezeket a lehetőségeket jó kihasználni.
Az elmúlt percekben Székely Dávid ingatlan referenssel beszélgettünk. Ennek a beszélgetésnek a folytatását holnap délután 16:30-tól, tehát az Iránytű című műsorban hallhatják. Tartsanak akkor is velünk. Most zenélünk egy kicsit, utána még egyszer utoljára meghallgathatják mai kérdéseinket.
There's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't.
Jöjjenek utoljára a kérdések, egyébként folyamatosan csörög a telefon, hívjanak minket, ha szeretnének velünk játszani, vagy szeretnének nyerni egy páros belépőt a díjugrató versenyre, vagy egy szép könyvet. Tehát hol született Pázmány Péter, esztergomi érsek, bíboros, Vajdahunyad, Nagyvárad, Kolozsvár vagy Nagyszeben? Egyébként ő úgy kapcsolódik a mai naphoz, hogy 1635-ben, ezen a napon, tehát május 6-án alapította meg a Nagyszombati Érseki Egyetemet. Azt is elárulom Pázmány Péterről, hogy 1570. október 4-én született. A kérdésünk, hogy hol? A második kérdésünk, melyik a legmagasabb templom az országban? A Szent István Bazilika Budapesten, a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékes Egyház, azaz az Esztergomi Bazilika, a Kőbányai Szent László templom, vagy a Bátaszéki Nagyboldogasszony templom. Segítségként elárulom, hogy 1856-ban szentelték fel, mintegy 100 méter magas a kripta padlósikjától a kereszt csúcsáig. Alapterülete 5660 négyzetméteres, ezzel egyébként a világ egyik legnagyobb keresztény egyházi épülete is. Utolsó kérdésünk, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye hány magyarországi vármegyével határos? A lehetőségek 2, 3, 4 vagy 5. Érdemes végig gondolni, vagy akár utána is nézni. Számunk 36-os körzet, 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket még per percig, ugyanis most zenélünk, közben sorsolás, utána pedig megtudhatják, hogy kik a mai nyerteseink. Tartsanak velünk, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Megtörtént a sorsolás, és mindjárt elárulom, hogy kik a mai nyerteseink, de először a megfejtésekről. Három kérdésünk volt tehát, az elsőhol született Pázmány Péter esztergomi érsek bíboros, a helyes válasz Nagyvárad. Melyik a legmagasabb templom az országban? A megfejtés a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyház, azaz az esztergomi bazilika. Két oldaltornya 57 méter magas, a főkupola magassága 100 méter, rajta a kereszt 5 méter. A harmadik kérdésünk pedig Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye magyarországi határos vármegyének számára vonatkozott, a helyes válasz 5. Nyugatról Nógrád vármegye, délnyugatról Heves, délről Jász-Nagykun-Szolnok, délkeletről Hajdú-Bihar, keletről pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye határolja. És most jöjjenek a nyertesek. A páros napi jegyet a nemzetközi díjúrató versenyre Szilvásváradra, Vámos László Király Helmecről és Hajdú Sándor Törökszent Miklósról nyerte, a meglepetés könyvet pedig Kós Jánosnak postázzuk Ostorosra. Gratulálok a nyerteseknek! Ennyi fért mai játékidőnkbe, köszönjük, hogy velünk játszottak, köszönöm mind a 21 embernek, aki hívta szerkesztőségünket, tegyenek így holnap és azután is. Tehát holnaptól a nemzetközi kutya kiállításra nyerhetnek páros belépőket, mely 18-a és 20-a között tartják Szilvásváradon. Én köszönöm munkatársaim munkáját, a zenéket Turi Saroltának, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Karkus István technikusnak. Búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok a mikrofonnál. Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!